Kedves kolléginák és kollégák, jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Egyben gratulálok a társaságnak, mert a múlt heti zárt helyi eredményükkel túlszárnyalták az előző esztendei társaságot. Jobb lett az eredmény, s hogyha valaki megnézte a hirdetés eloszlás diagramját, akkor látja, hogy két Gauss görbe összege az, amit produkáltak. A kis pontszámú része az, akinek nem sikerült. Ezt most a hadd ne elemezzem, mert szerintem sok oka lehet annak, hogy a 50 pontos alatti Gauss tartománynak a terméséhez járultak hozzá. A másik része az, ami igazándiból örömömre szolgál, mert a Gauss görbének a csúcsa az a nagyobb pontszámok felé vándorolt el. Ezért még egyszer gratuláció, és köszönöm önöknek. Köszönöm, mert ez azt is jelenti, hogy kevesebb pontzárt helyit kell majd javítanom. Néhány megjegyzés azonban a zárt helyivel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy mosolyogtak rajtam, amikor mondtam, hogy tanuljanak meg kettőig számolni, és akkor fogják érteni, tudni, megfejteni az egyensúlyi fázis diagramokat. Azt kellett, hogy tapasztaljam, hogy a társaság nagy része nem tud kettőig számolni. Ez egy szomorú dolog, pedig mindent iparkodtam elkövetni annak érdekében, hogy megértessen magukkal, hogy miért kell kettőig számolni a fázisdiagramokban. Egy-kettő nyilvánvalóan a Gauss görbének a kisebb pontszám tartományra eső része, az a társaság, amelynek tagjai között vannak számosak, akik nem vették komolyan azt, hogy a vaskarbon egyensúlyi fázisdiagramot meg kéne tanulni. Felrajzolni nem bírták. Hogyha ez sem megy, hát akkor nem tudok igazán segíteni. Többször mondtam, már a legelső órán megmondtam, hogy az, aki azt nem ismeri, annak nincs sok esélye. Pontosabban esélye konvergál a zéróhoz a tekintetben, hogy megkapja a 4 kredit pontot, és ez továbbra is érvényes, a vizsgán ugyanígy lesz. No, de hadd térjek rá a múlt héten elkezdett gondolatmenetre, ami a műszeres anyagvizsgálatok témakörébe tartozó, és elkezdtem mesélni maguknak az atomokról és az atomok belső energiaviszonyairól, különös tekintettel az atommag körül keringő egyes elektronok energiájával foglalkoztam, és jeleztem, hogy minden elektronnak más és más az energiája, ami az atommag körül kering. Ez az egyik alapvetés. Második alapvetés, hogy az egyes elektronoknak ezen belül mekkora az energiája, az csak és kizárólag, már nyugalmi energiája, az csak és kizárólag a rendszámtól függ. Talán még emlékeznek középiskolai tanulmányaikból, a múlt órán is emlegetett KLMM-héjak, a legbelső elektron héj a K-héj, amin két elektron kering. Ennek a két elektronnak az energiája csak és kizárólag a mag rendszámától függ. Hiszen a magban lévő protonok adják azt a vonzóerőt, amit le kell győzniük az elektronoknak a mag körül való keringésükkel. Ha még nem tettem volna, azért a világképük alakítása érdekében hadd tegyem hozzá, hogy a geometriai viszonyok azok nem egészen olyanok, amit az ember első közelítésben feltételezne. Gondolok itt arra, hogy ha az atommagot egy közepes rendszámú elem esetében körülbelül egy méteres gömbnek feltételezzük, akkor az elektron az olyan pingpong, úszkve teniszlabda nagyságúként képzelhető el, de az első elektron az úgy tatabánya 60 környezetében kering. Közötte semmi nincs. De az, hogy még egy csomó dolgot nem tudunk a világról, azt remélem már kezdik sejteni, és nehogy azt higgyék, hogy amit megtanultak az egyetemen, már aki, az élete végéig azzal a tudással ellébecolhat. Szó sincs róla. Egy csomó dologról fogalmunk nincs. Egy csomó dolog nincs megoldva. Csak hogy egy hétköznapi példát említsek maguknak. Mindenki számára ismerős a mikrohullámú melegítő sütő, amivel, hogyha valaki nem akar egy egész kancsónyi teát csinálni, csak egy bögrényit, akkor berakja a bögrét vízzel a mikróba, rákapcsolja, és úgy melegszik meg a víz, hogy a bögre fala az hideg maradhat. Hát persze, hogyha sokáig áll, akkor hővezetéssel fölmelegszik, de ez egy más tészta. Tehát energiát tudunk az anyag belsejébe úgy bevinni, hogy nem a paláston keresztül keletkezik a hő hővezetéssel, hanem bent az anyagban. De ennek a fordítottját megcsinálta már valaki? Vonjuk ki úgy a hőenergiát az anyag belsejéből, hogy nem a paláston keresztül hővezetéssel. Nincs megoldva. Dolguk van ám rengeteg. Nehogy azt higgyék, hogy megvan a vizsga, és akkor Hawaii utána már csak vizetést kell fölvenni. No, ennyit úgy a világkép alakításáról, de térjünk rá, hogy milyen anyagszerkezet vizsgáló műszeres megoldások vannak, melyekkel az anyagszerkezet mienségét adatszerűen tudjuk megragadni. Ennek a vizsgáló technikának egy nagyon jellegzetes képviselője a röntgen diffrakció. Röntgen diffrakció, a vizsgáló sugár röntgen sugár. Ahogyan említettem, ez az elektromágneses sugárzás nagy családjának egy tagja. A röntgen sugárról annyit kell mindenképpen tudni, hogy a látható fénynél kisebb hullámhosszúságú sugárzásról van szó. Ennek áthatoló képessége nagyobb, mint a látható tartományé. Hát ezt ismerik még a régi klasszikus kísérletből, amikor a röntgen úr nem a saját kezét, hanem a feleségét rakta a röntgen sugár útjába. Okát hadd ne firtassam, és átvilágította a kezét gyűrűstől, mindenestől. Ez a híressé vált felvétel talán mindannyiuk számára ismert és látott. Röntgen sugár. Erről úgy is értesülhettek, hogy amikor tüdőszűrésre mennek, vagy csonttörés gyanújával kerülnek kórházba, akkor átvilágítják magukat. Na, az a radiográfia. A radiográfia magyarul az átvilágító röntgen technika. Ezt egyébként az anyagvizsgálatokban is használják, ezt úgy hívják, hogy roncsolásmentes anyagvizsgáló módszer. Akkor hibákat keresünk az anyagban, ugye az esetek döntő többségében. De például mondjuk egy szarkofágot is át lehet röntgennel világítani, és akkor nem anyaghibát keresünk, hanem anélkül, hogy kibontanánk a szarkofágot, a benne lévő anyagról kaphatunk képi információt. Ez tehát a röntgen sugárral végzett anyagvizsgálatnak az egyik fele. Itt teljesen másról van szó. Teljesen másról van szó itt a röntgen sugárról, és itt megint egy kis intermezzo, az elektromágneses sugárzás, hogy hullám vagy anyagtermészetű, a fizikusi világ még mindig, hogy is mondjam, gondolkodik, tulajdonképpen csak odáig jutottak el, hogy fogadjuk el, hogy mind a kétféle természettel bír. Az egyik természete az, hogy hullám jelenségként is leírható az esetek nagy részében. A röntgen diffrakció esetében erről van szó. Az elektromágneses sugárzást, mint hullámot kell vizsgálnunk, értékelnünk, és itt a hullámok interferenciája az, amivel mi majd a vizsgálat során operálni fogunk. Na de hogyan hozzunk létre röntgensugarat? Ugye a radioaktív anyagok hasadásakor többek között röntgensugár is keletkezik. Ennek a röntgensugárnak a hullámhosszúsága megint csak rendszámfüggő, de nem igazán jól használható, mert macerás dolog ám sugárzó anyaggal dolgozni, mindenféle védelmekre van szükség. Hála égnek elején kitalálták, hogy hogyan lehet művileg előállítani röntgensugarat. Erre úgynevezett röntgencsöveket alkottak. Röntgen úr is tulajdonképpen, amikor a nejét átvilágította, akkor egy röntgencsövet hozott létre, ő nem izotóppal világított át. No, hogyan néz ki szerkezetét, működését illetően egy röntgencső? Kell először is egy anyag, amit nevezzünk anódnak, amiből majd a röntgen sugár kilép. Ez egy tiszta fém. Tiszta fém, de úgy is fogalmazhatnék az előző gondolatmenethez illeszkedően, hogy egy meghatározott rendszámú atomok halmaza alkotja az anódot. Mert ez fogja nekem meghatározni azt, hogy milyen hullámhosszúságú sugárzás lép ki a röntgencsőből. Most ahhoz, hogy ezt a röntgencsövet működtetni lehessen, és kellő teljesítményű röntgensugarat tudjak létrehozni, hát bizony rendesen kell gerjesztenem ezt az anyagot. A gerjesztésnek az a következménye, hogy amikor a gerjesztettből nyugalmi állapotba visszatér az anyag, akkor energiáját leadja, jellemzően hőenergia keletkezik. Magyarul gondoskodni kell az anód hűtéséről, ami egyébként egy ilyen körömnyi átmérőjű fémkorongocska, ami úgy jellemzően 1-2 mm vastagságú. Ezt az anódot tehát egy vörös részből készült hűtőtömbbe kell beépíteni. Na hát ezt pont rosszul csináltam. Fordítsuk meg, mert így nem fog ám a víz áramlani benne. Hát. Ez lesz a hűtővíz. Na most hogyan gerjesszük ezt a anódot? Azt találták ki, hogy egy wolfram szálat, olyan 6-12 volt egyen feszültséggel izzásba hoznak. Mi történik akkor, ha izzásba hozunk egy fémszálat? Hát az, hogy felmelegszik, belső energiatartalma az anyagnak nő meg. Hogyan bírja az anyag a belső energiatartalmát tárolni? Úgy, hogy a rácsponton fémekről lévén szó, rácsponton lévő atomok rezgési amplitúdója nő, de nem csak így, mert ez csak egy darabig megy. A másik út, amiről múlt órán már említést tettem, hogy az elektronok is vesznek föl energiát, aminek következtében egyre kijebb lévő pályákra fognak áttérni. Lesznek olyan elektronok, melyek elhagyják a magkötő erejét, kilépnek az atomközi térbe, s bizony kilépnek abból a fizikai húzaldrót világból is, magyarul az izzó Wolfram szál körül elektronok vannak. Jézus Mária, de azt jelenti akkor, hogy egy villanykörte az röntgensugarat bocsát ki? Hát már nem is élne olyan sok ember a Földön, hogyha ez így lenne. Mert hogy mi történik? Az a nyomorult elektron, aki kilépett a térbe, elhagyta gyökerei családján, hát bizony magára marad, és egyre csak veszít energiájából, míg nem annyira lecsökken, hogy visszatér a húzalba, és visszatér az atomhoz. Miközben ezt teszi, múlt órán említettem, le kell adnia neki a szabad elektron és a mag körül keringő elektron meghatározott energiái közötti különbséget. Na ez lesz az az energia különbség, ami azt eredményezi, hogy világít is a húzal, a Wolfram szál, a villanykörtében a Wolfram húzal, mert hogy ez a múlt órán már felírt egyenlet mutatja, hogy az energia különbség az egy meghatározott hullámhosszúságú sugárzást jelent. Nem véletlen, hogy amikor lemerült az akkumulátora a kocsinak, és rágy az ember a gyújtás, és a lámpák úgy pislognak, olyan mély vörösen, talán még izzanak, ha maradt annyi lélek az akkumulátorban. Miért is? Túl kicsi az energia különbség a szabad elektron és a kötött elektron energiája között. Kicsi az energia különbség, amit ő lead majd, amikor visszatér nyugalmi állapotba, tehát nagy a hullámhosszúság. Ha látható fényt vesszük alapul, tudjuk, hogy a vörös, infravörös tartomány hullámhosszúsága a nagyobb hullámhosszúság, de kisebb energia. A kisebb hullámhosszúsághoz tartozik majd a nagyobb energia, ahhoz jobban kell gerjeszteni a húzalt, több kakaó kell, hogy legyen az akkumulátorba, hogy diákosan fogalmazzak. Tehát logikus, hogy először vörösen ízzik valami, vagy egy darab acél tűzbe raknak. Az is először csak vörösen ízzik. Aztán a vörös színhez hozzáadódik a narancs, a sárga, de akkor miért nem világít zölden az acél? Miért nem világít zölden vagy kéken a villanykörte? Tudna erre valaki magyarázatot adni? Ébresztő, kollega?
Szerintem az már olyan magasú fokhoz tartozik, hogy ezt nem érünk
el. Már mit nem érünk el? Sok mindent tetszett összerakni, de nem ez a megoldás. Kollega? Ott a megoldás. Ott a megoldás. Világít az csókolom kéken is, zölden is, lilán is, csak éppen hozzáadódnak ezek a kisebb hullámhosszúságú sugárzások a nagyobbakhoz. Tehát mindenki tudja, hogy a fehér fény, a legszínesebb fény, az mindenféle szín hullámhosszúságát tartalmazza. Tehát mi hullámhosszúságok összegét látjuk. Egyébként egy egyszerű prizmával föl lehet azt is bontani. Hát hiszen Fraunhofer, amikor vizsgálta a napfényből jövő sugárzás, hát ő is azt tapasztalta, hogy a napfényből jövő fehér fény, hát az bizony nagyon sokféle hullámhosszúságból áll, notabene néhány hullámhosszúság hiányzik, de ez már egy másik mese, hogy miért hiányozhat valamely hullámhosszúság a teljes, a folytonos spektrumból. Van tehát nekünk szabad elektronunk, na de még sincsen röntgensugarunk. Mert hogy ezek az elektronok visszatérnek mindig a nyugalmi helyzetükbe, kialakul egy dinamikus egyensúly a kilépő és a visszatérő elektronok tekintetében. Akkor fogunk tudni elektronsugárzásból, és ez egy lényeges momentum, elektronsugárzásból röntgensugárzást csinálni, ha a huzalból kilépő elektronoknak akkora kinetikus energiát adunk, magyarul úgy felgyorsítjuk őket, hogy azok becsapódnak az anód anyagába. Legyen tehát az, hogy az anód és a huzal közé, a katód közé, ez lesz tehát a katód, közé, hát egy olyan 10-100 kilovoltos egyenfeszültséget kötünk. Így létrejön egy szörnyű nagy térerő. Az innen kilépő elektronok felgyorsulnak, száguldva csapódnak be az anód anyagába. Egyébként megjegyzem, hogy nagyon gyakran az anódot antikatódnak nevezik. Ahhoz, hogy nagy lehessen a gyorsító erő, a térerő, ahhoz kicsiny távolságra van szükség az anód és a katód között. Mert ezt volt per centiméterben szokás megadni, hogy mekkora a térerő. Na most itt durván van 1 centiméter környéki távolság van. 100 kilovolt, 1 centi távolságra, ez tuti rövid zárlatot jelent. Úgy áthúzna az anód és a katód közötti tér, hogy öröm lenne nézni pro primo, pro secondo, a wolfram szálunk a levegőben, ha felízzik, secperc alatt szétég, gyakorlatilag eloxidálódna a wolfram. Ezért ezt az egészet egy vákumtérbe kell helyezni, mégpedig úgy, hogy praktikusan ez üvegből van, és ez pedig fémből van. A legérdekesebb dolog, A fémtesten lévő négy darab ablak, amit azok, akik mások jegyzeteiből tanulnak, általában beablaknak szoktak mondani a vizsgán, pedig az berilliumot jelent, és a berillium az egy kis rendszámú fém, pontosabban az a legkisebb rendszámú fém, ami a levegőn még állandó, magyarul nem megy tönkre, mint például a nátrium vagy a kálium. Ez azért szükséges, hogy a röntgencsőből kilépő sugárzás intenzitását legkevésbé csökkentse, mert azt is tudják, gondolom, ha nem, akkor most tudatosítom magukba, amit tulajdonképpen tudnak, hogy rendszám növekedtével nő az anyag röntgen sugár elnyelő képessége. Ezért van az, hogy például az orvosi röntgenes vizsgálatok során ólomköpenyeket alkalmaznak, és ólomtokokban tartják a sugárzó anyagokat, mert az árnyékolja le legjobban a röntgen sugárzást. Ennek a fordítottja, minél kisebb a rendszám, annál jobban átengedi. Ezért a berillium ablak. Itt tehát vákumna hínye. Kollégák, nem látják, hogy ez nem működik? Úgy látszik, hogy ma ilyen antirajzos napon van. Hát hogy a fenébe fog ez? Delejt kapni. Hiszen ezt a két pólust el kell tudnom a szabad levegőről érnem. És azért ilyen alakú ez az üvegtest, hogy e két pont között és a fémtest között minél nagyobb legyen a távolság, hogy az áthúzást meg lehessen akadályozni. Ez hasonló szituáció, mint a távvezetékeknél azok a kerámia babák, azok sem véletlenül ilyen hullámos felületűek, az azért van, hogy a kúszó áramokat, az áthúzás veszélyét csökkentsék vele, minél nagyobb utat kelljen megtennie az elektronoknak a rövid zár létrehozásához. No, hát így működik a röntgencső tehát, az elektronok becsapódnak az antikatódba, és mi is történik? Van a mag, vannak a K, L, M és itt tovább héjak. A becsapódó elektronok egy bizonyos százaléka, jellemzően olyan 1% körüli mennyiség, ilyen 10-100 kilovoltos gyorsító feszültség esetén eltalálnak egy másik elektront, ami a pályáján kering. Jön tehát a primer elektron, egy bombázó elektronnak is nevezik, kiüti a pályájáról az ott keringő elektront, ezt hívjuk szekunder elektronnak. Természetesen a primer elektron sem hal meg, ő megy tovább, ő továbbra is primer elektron marad, de ami a lényeg, hogy hiányzik egy elektron a belső pályáról. A belső, a legkisebb energiával rendelkező pályáról. Ez egy gerjesztett állapot. A gerjesztett állapotot szeretné az anyag megszüntetni, és ezért pótlást kér a hiányra. Pótlódni az elektron hiány a legközelebbi helyről tud legkönnyebben, és belép egy külső pályát kijebb lévő pályán keringő elektron a belsőre. Igen ám, de a pályákon keringő elektronnak az energiája nem egyforma, ezt már mondtam, hát egyébként zöldség is lenne, gondoljanak benne, fölrobbanna az atom, hiszen hogyha ugyanaz az energiája két elektronnak egy mag körül, az azt jelenti, hogy előbb-utóbb össze fognak ütközni, mert ugyanazon a pályán keringenek. És ha összeütköznek, már pedig ezek fénysebesség vagy ahhoz közeli sebességgel keringő elektronok, tuti az, hogy megsemmisül. Tehát muszáj, hogy különböző legyen, s mint mondám, a legbelső a legkisebb energiájú, a legkülső a legnagyobb energiájú elektron, tehát amikor be akar menni egy kijebb lévő pályáról az elektron a belsőre, le kell, hogy adja a két pálya energiája közötti különbséget. Nevezzük ezt E index K-nak, ezt E index L-nek, az energia különbség az ugye az E index L minusz E index K, és ez lesz majd egyenlő a H-szor C per lambdával. Ez fogja meghatározni, a két pálya energia különbsége fogja meghatározni azt, hogy milyen hullámhosszúságú sugárzás keletkezik a gerjesztettből nyugalmi állapotba való áttérés során. Na ez a sugárzás lép ki az ablakon, a berillium ablakon. Ezeknek a sugárzásoknak pedig még nevet is adnak. Nevet adnak aszerint, hogy pro primo, mi az atomrendszáma, pro secundo, mi a pályaviszony, ami létrehozta a sugárzást. Ugyanis nem csak a R-ről a K-ra léphet át az elektron, átléphet az M-ről is a K-ra, de akkor nyilván más lesz a sugárzás hullámhosszúsága, amikor ez a nyugalmi állapotba való visszatérés megtörténik. A nevezéktan pedig úgy szól, hogy legyen mondjuk ez egy rév antikatód, és például egy szokásos, fémes anyagok vizsgálatában szokásos röntgensugár, amit alkalmaznak, az a rész K-alfa sugárzása. Na, a rezet könnyű megfejteni, már csak a K-alfát kell megfejteni. A K betű azt jelenti, hogy melyik pályának az elektron hiánya pótlódott, amikor ez a sugárzás létrejött. Az alfa pedig azt jelenti, azt mutatja, hogy melyik pályáról pótlódott az elektron hiány. Ha alfa, akkor a K-hoz legközelebbi, tehát ebben az esetben K-alfa sugárzás keletkezik, ebben az esetben K-béta sugárzás keletkezik. Ha az elhéj hiánya pótlódik, akkor L-alfa sugárzásról beszélünk. És így tovább, gondolom, innentől már ismerik a nevezéktant. Így tehát létrejön a röntgen sugár, ami kilép az ablakokon, és egyébként a röntgencső, amit anyagvizsgálatra használtak, az körülbelül egy ilyen átmérő, ilyen hosszú szerkezet, a nagyobbik része az üveg, a fém része az rövidebb, fém részén van 90 fokokkal eltérően berílium ablakok. Egyébként, hogyha ilyen a kezükbe kerül, kérem, ne nyalogassák az ablakot. A kutyám az megcsinálja, de maguk tán nem. De azért sem ajánlom, mert a berílium az idegméreg. De a ablakot már csak azért sem érdemes fogdosni, mert az meglehetősen vékonyka kis ablak, éppen csak olyan vastag, hogy az egy bár nyomás különbséget kibírja az a körömnyi darabocska. Egy bár, ugye, mert bent a vákum, amennyire tudják vákum, egy kis gáztöltéssel, nem abszolút vákum, mert pro primo azt létrehozni irdatlan pénz lenne, és nem is biztos, hogy meg tudnánk csinálni, és annak az is lenne baja, hogy elpárologna a wolfram, hogy ezt megakadályozzák, ezért van egy kis nyomás, mondhatnám azt is, hogy azért van néhány atom abban a térben, ami megakadályozza azt, hogy a wolfram szál el tudjon párologni, viszont az oxidációját azt gátolja, pontosabban lehetetlenné tegye. No, kilép ez a röntgensugár. Vessünk azért egy pillantást arra, hogy az ablakon kilépő röntgensugárnak milyen a hullámhosszúság intenzitás eloszlása. Mit jelent ez a gondolat? Azt már az izzó acéldarab kapcsán kiderítettük, hogy amikor gerjesztünk egy anyagot, acélt, akkor nem csak a legnagyobb energiakülönbséghez tartozó elektromágneses sugárzás keletkezik, hanem az összes többi, ami alatta van. Az, hogy milyen színnel világít egy acél, ha megnézzük a hullámhosszúság intenzitás görbéjét, azt fogjuk látni, hogy először csak a vörös hullámhosszúságától a nagyobb felé van sugárzás, nő a hőmérséklete az acélnak, akkor már a kisebb hullámhosszúság is benne van, és így tovább. Röntgencső esetén ez pedig a következőképpen néz ki. Vízszintes tengelyen a röntgencsőből kilépő sugárzás hullámhosszúsága, függőleges tengelyen az intenzitása. A sugárzásról, ezt is azt hiszem, hogy említettem múlt órán, érdemes tudni, hogy ez kvantumokból áll, tehát az egyedi energia csomagocskáknak is van energiája, ebből következően hullámhosszúsága, és az intenzitást fölfoghatják tőlem akár úgy is, hogy időegység alatt a vizsgált területre hány ilyen energia csomagocska érkezett, hány foton érkezett az adott hullámhosszúság esetén. Magyarul kiválasztok egy hullámhosszúságot, és megszámolom, hogy hány ilyen hullámhosszúságú foton érkezett a detektorba. Na most jön az a görbe, amit nem lehet kitalálni, és ezért ez egy tipikus vizsgakérdés, tudandó azt, hogy blöffel a kedves kollégina kollega, vagy pedig ismeri is az anyagot, mert ezt a görbét nem lehet kitalálni, csak hogyha valaki nagyon okos, akkor pedig azért érdemli meg a jó jegyet, mert hogy az valami ilyen alakú. Az valami ilyen alakú. Van rajta két jó nagy csúcs. Egyébként meg egy pucsító cicára hasonlít, csak a feje hiányzik. De menjünk csak végig ezen a görbén. először is látható, hogy ez egy folytonos sugárzás. Folytonos, mert egy adott értéktől mindenféle hullámhosszúság szerepel rajta, ezt már kitárgyaltuk. Kettő. Arra nyomatékkal felhívom böcsös figyelmüket, hogy ezt a görbét még véletlenül se akarják a lambda egyenlő nullától kezdeni. Mert akkor rögtön az lesz a kérdésem, hogy maga az Isten, akivel éppen szembeülök, vagy pedig blöffölni tetszik. Ugyanis mit jelentene az, ha nullából indulna? Az, hogy van legalább egy darab kvantum, aminek zéró a hullámhosszúsága. E egyenlő h-szor c per lambda. Ha lambda nulla, akkor az E végtelen. Az E végtelen, ez azt jelenti, hogy a világmindenség teljes energiatartalma abban az egy kvantumban van benne. Katedrál, ugye hülyeséget azért nem mondjon az ember, de most a poén kedvéért lehet, hogy ez volt az ősrobbanás. Volt egy darab zéró hullámhosszúságú kvantum. Mert az egyenlő emszer C négyzetből meg tudjuk, hogy az energiát lehet tömeggé, anyaggá konvertálni. Tehát ne játszunk Istent, ne nullától indítsuk ezt a görbét. Ezt a cicahátat egyéb iránt fehér röntgennek mondják. Fehér röntgennek, ez egy áthallás a látható tartomány szituációjára, lásd fehér fény és különböző hullámhosszúságok. Ezek a nagy intenzitás csúcsok pedig az úgynevezett karakterisztikus röntgensugárzások. Honnan vette a nevét, hogy karakterisztikus? Onnan, hogy egyértelműen jellemzi a hullámhosszúságot a rendszám. A rendszám, az antikatód rendszáma fogja meghatározni, hogy ezek a csúcsok hol vannak. Karakterisztikus, a rendszámra nézve karakterisztikus. Arra jellemzőek ezek a hullámhosszúságok. Na mostan majd ki fog derülni, mert amikor a mondókám végére érek, akkor fogom megtudni, hogy jól rajzoltam-e föl egyébként ezt a görbét, mert hogy induljunk ki abból, hogy ez a két intenzitás csúcs a K-alfa és a K-béta sugárzás. Most fejtsük meg. K-alfa sugárzás ugye úgy jön létre, hogy a KH elektron hiánya az L-ről pótlódik. Ennek kisebb az energiatartalma, mint hogyha a K hiánya az M-ről pótlódik. Nyilván, mivel hogy ez egy lépcsős függvény, ez itten a K-alfa, ez pedig a K-bétának az energia különbsége. Ha nagy az energia, akkor kicsi a hullámhosszúság, viszont a második szomszédból kell hívni a pótlást. Nagy az energia, kicsi a hullámhosszúság, de messziről kell jönnie az anyagnak, az elektronnak, tehát ennek az intenzitása kisebb. Hurrá, mégsem rontottam el, ez a K-béta, ez pedig a K-alfa sugárzás. A nagyobb hullámhosszúságú viszont nagyobb intenzitású, hiszen a KH-hoz az el közelebb van, könnyebben pótlódik a KH hiánya a szomszédosról, mint a második szomszédosról. No, hát ez a röntgen csőből kilépő sugárzás intenzitásának hullámhosszúság függvénye. A négy ablak, visszatérve még egyszer hozzá, négy irányban kilépő sugárzás alkalmazását teszi lehetővé, ebből kettő-kettő szemben lévő az úgynevezett pontfókusz, illetve vonalfókuszt adó röntgensugárzás, mert ugye, hogyha most a maguk elé képzelik ezt az antikatót korongot, piros nincs, barnán fog izzani a wolfram szál, jó? Itt van a wolfram szál, innen lépnek ki az elektronok, az ilyen irányú kilépés adja majd a pontfókusznak mondják, pedig az egy valamilyen négyzetes keresztmetszetű röntgen sugárnyalábot ad, és az arra meg arra kilépő elektronok, pedig röntgen kvantumok, pedig az úgynevezett vonalfókuszt adják, ami meg ilyen alakú, ez durván olyan 1 mm-szer 1 mm-es kis nyaláb, ami kilép az ablakon, legalábbis ezt használjuk, erre blendézzük le majd a röntgensugarat. Na most már van röntgensugarunk, most már csak használni kéne, de az, hogy hogyan használjuk, azt majd a szünet után fogom elmesélni. Nos, kedves kolléginák és kollégák! Mire is használjuk röntgen diffrakció esetén ezt az elektromágneses sugárzást? A cél a kristályos szerkezet vizsgálata, és konkrétan atomsík távolságokat mérünk vele. Atomsík távolságokat. Csak hogy érzékeljék a léptékeket. A vas elemi cellája az 2-4 angström. Tehát tized nanométeres léptékről van szó, nagyságrendről van szó. Ezt a tized nanométeres nagyságrendet, mondjuk az angströmöt, 4^5 pontossággal tudjuk mérni. Ez azt jelenti, hogy 10^-14 méteres pontossággal. Felfoghatatlanul picin távolságról van szó. Hogyan működik a mérés? Mi az elve? Na, az elv kitalálásáért apa és fia lordá üttetett, mert annyira ügyes kis egyenlet, az urakat Breggnek hívták, és az egyenlet, amit felállítottak, a Bregg egyenlet. Egyszerű, primitív kis egyenlet, de az benne az érdekes, hogy rendkívül sok mindent mond az a nagyon rövid egyenlet. Hát ez körülbelül olyas, mint az egyenlő emszer cénézet, 3 bőtű, 1 szám, relációjel, aztán mégis mennyi mindent jelent. Hogyan értelmezzük hétköznapi életben a Bregg egyenletet? Azért mondom ilyen körmönfontan, hogy a hétköznapi életben, mert hogy miféle megfontolások és egyéb fizikai jelenségek, geometriai viszonyok húzódnak meg az egyenlet mögött, abban nem fogok belemenni, és ezért még a maguk kedvéért még csalni is fogok. Csalni a tekintetben, hogy olyan egyszerűsítéseket teszek, ami a fizikai valóságnak hát nem igazán felelnek meg, hogy finom legyek. Ennyi előre bocsátás után hogyan jön ki a bregegyenlet? Azt mondtam, hogy atomsík távolságokat mérünk röntgen diffrakció során. Legyen a táblára merőlegesen két szomszédos atomsík, melyeknek ugye van egy HKL Miller indexe. Jön a röntgencsőből egy meghatározott hullám hosszúságú röntgen, ami az atomsíkhoz képest tetaszöget zár be. Ez reflektálódik és halad tovább az atomsíkhoz képest tetaszöggel megtörve. Vele párhuzamosan érkező sugár nem az első, hanem a második atomsíkon pattan meg, reflektálódik, és arról verődik vissza tetaszöggel. Itt a csalás, amit mondtam, hogy ilyen nem igazán sok fizikai tartalommal jelent bíró magyarázat, hogy ezt a felső atomsíkot most úgy kell elképzelniük, mint hogyha egy olyan áteresztő tükör lenne, amelynél nincs szögelhajlás. Itt totál reflexió van, itt pedig teljes tovahaladás. Itt nem igazán erről van szó, bele kéne gondolniuk, hogy gömbszerű részecskék alkotják az atomsíkot, és hogy a gömbnek a felszínét hogyan találja az a foton, és hogyan fog visszapattanni. Illetve, hogyha itt visszapattan, akkor itt van luk, és itt, tehát ezeket mind végig kellene gondolni, és geometriai miben létét értékelni, de most ezt hagyjuk ki, mert ettől nem leszünk előrébb. Mert hogy igazándiból ezt a kettő és ezt a kettő sugárutat kell vizsgálnunk. Ez a kettő, ez fázis helyzetben van, mert hogy pontszerű fényforrásból származik, röntgencsőből származik a sugárzás, és ebben az esetben ezek azonos fázis helyzetben vannak. Az a kérdés, hogy ha ez a kettő fázis helyzetben van, akkor ez a kettő is abban van-e? Ez pedig azon múlik, hogy ez a zölddel jelzett útkülönbség, mert ugye a két nyalát közötti útkülönbség ez a zöld út, ez a lambda hullám hosszúsághoz képest mekkora? Na mekkora ez a zöld út? Hát annak következtében, hogy ez a vonal erre merőleges, ez a vonal meg erre merőleges, már hogy erre, ez is itten tetaszög. Ne. Nem az a tetaszög. Ez a tetaszög. Ez erre, ez meg erre. Igen, ez a tetaszög. Ugye? Szántamból maguk is így emlékeznek? Nem emlékeznek? Merőleges szárú szögek. Ez erre merőleges, ez pedig erre merőleges, és azért az a teta. Na, az a zöld szakasz, akkor az a színusz teta, és hívjuk ezt a távolságot, ez az atom távolságot D-értéknek. Emlékezzenek vissza, a szemeszter elején azt írtam föl, hogy a D egyenlő A per gyök alatt H négyzet plusz K négyzet plusz L négyzet kockarács esetében. Erről a D-ről van itten szó. Tehát D-szer színusz teta ez. A másik oldalon ugyanaz van, tehát két D-szer színusz teta. Ez a két sugár akkor lesz erősítő interferenciában, ha ez az útkülönbség pontosan hullámhosszúságnyi. Tehát ennek kell lambdával egyenlőnek lenni. De a hullámhosszúságnak nem csak egyszerese, hanem kétszerese, háromszorosa is lehet az útkülönbség. Tehát két D-szer színusz teta az N-szer lambda. Ezt fordított sorrendben szokás felírni, és kérem, hogy így tanulják meg, hogy N-szer lambda egyenlők két D-szer színusz teta. Ez a Bragg egyenlet. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogyha ez az asztal legyen a kristályom, és az asztal síkja pedig az atomsík. Az asztallap vastagsága, maguk látnak? Igen, maguk is látnak vastagságot. Ez a következő vele párhuzamos atomsík. Ha innen jön a röntgensugár, és én ide rakom a detektoromat, pontosan tetaszögre, ha ez tetaszögben világítja meg, pontosan tetaszögre ide rakok egy detektort, akkor fogok itt a detektorban röntgensugarat érzékelni, hogyha ez a tetaszög, a lambda hullámhosszúság és az atomsík távolság az adott egyenletnek megfelelő. Ezt mondják Bragg helyzetnek, amikor ez az interferencia megvan. Tehát ahhoz, hogy meg tudjam mérni ezt a D-vastagságot, tulajdonképpen a röntgensugarat meg a detektort tükörben kell mozgatnom. Ez így bonyolult, nem is így csinálják igazándiból, de hogy hogyan, azt majd mindjárt elmesélem. Miért érdekes ez a D-érték? Hát vegyük példának az acélt, amit hőkezeltünk. Maradék ausztenit, különös tekintettel az edzett, erősen ötvözött acéloknál, golyós csapágy esetében elmeséltem, hogy problémát jelenthet. Az ausztenit metallográfiai, maradék ausztenit metallográfiai módszerekkel való kimutatása igencsak nehéz. Mondhatnám, hogy kis mennyiségek olyan 5-10% esetében konvergál a zéróhoz az esélye annak, hogy egy jó szemű, tapasztalt metallográfus meglássa. Ugyanis a martenzitnek a tűz szerkezete el fogja fedni a maradék austenit jelenlétét. Kristálytanilag mi a különbség az austenit és a martenzit között? Az austenit az egy felületen középpontos kockarács, a meghatározott atomsíkjaival és D-értékeivel. A martenzit egy másik, az egy térben középpontos kockarács, csak kicsikét nyomorult, mondtam, hogy tetragonálisra emlékeztető a szerkezete. Na a röntgenes vizsgálat pont ezt a tetragonális szerkezetet fogja kimutatni. A tetragonális szerkezetnek a D értékeit fogom tudni vele megmérni. Tehát röntgen diffrakcióval be tudom azonosítani a maradék austenitet a darabomban. De mondok egy másik példát, legyen most az autós a példa. Akkumulátorokat, ólomakkumulátorokat használunk még döntő többségében a járműveinkben. Az ólomakkumulátoroknak az egyik fázisa a PbO kétvegyértékű ólomoxid. Igen ám, de ennek két kristálytani módosulata van. És az, hogy az ólom akkumulátor milyen élettartamú, az azon múlik, hogy a két módosulat közül melyik van az akkumulátorban. Csak hogy ezeket nem lehet külön választani, amikor gyártják az ólom akkumulátort, mert kémiailag, mert hogy mind a kettő két vegyértékű ólomoxid. Analizálhatjuk nyakló nélkül, ugyanazt fogjuk kapni. Csak a kristály szerkezetében van különbség, amit röntgen diffrakcióval lehet kimutatni. Az pedig, hogy az egyik vagy a másik ólomoxid, az pedig azon, azt befolyásolja, hogy egy évig vagy 10 évig él az akkumulátor. Jó, egyik sem az igazi, nem a valóság, csak úgy sarkítani kívántam, hogy ez az akkumulátor élettartamát befolyásolja. Tehát ezzel a kristály szerkezetet tudjuk beazonosítani. Hogyan történik a beazonosítás? Két technikát említek meg. Két technikát említek meg. Az egyik arra szolgál, amikor rendkívül kevés vizsgálati anyag van. A rendkívül kevés vizsgálati anyag köröm alatti piszok. Vagy motorolajteknőjében összegyűlt és az olaj származékoktól elkülönített valami ismeretlen szilárd anyag. Akkor azt tesszük, ha meg akarjuk tudni, hogy mi az, hogy a szűrő volt rossz, és beszívtunk egy csomó port, és azt tette tönkre a motort, vagy pedig rosszul volt valami megcsinálva, és tulajdonképpen a blokkfalát martuk le, esetleg a dugattyúgyűrű volt rossz, ugye a blokkfala az inkább alumínium, hogyha alumínium blokkról van szó, vagy a gyűrű, ami meg vasötvözetből készül. Tehát tudni kéne, hogy mi volt az, ami a motor tönkre menetelét okozta. Akkor azt tesszük, fogunk egy vékonyka kis kapillárist. Olyan, tudják, mi a kapilláris? Ki az, aki nem tudja, mi az, hogy kapilláris? Jó. A kapilláris anyagával kapcsolatban az az egyetlen kritérium, hogy ne legyen kristályos anyag. Például lehet üveg, de egyébként már láttam ilyet is, hogy valakinek a hajszálát, inkább egy hosszú hajú emberkének a hajszálát vették alapul, és egy nem kristályos ragasztóba belemártották, és utána azzal fölszedték a vizsgálandó anyagnak a porát. Ez azért kell, hogy legyen vizsgálati anyagunk egy vonal mentén. ezt a vonalszerű vizsgálati anyagot rakjuk be egy hengerbe, úgy, hogy a henger belső palástjára röntgenfilmet feszítünk ki. A röntgenfilm egyébként olyasmi, mint a fekete-fehér fényképezésnél használt celluloid, egy picikét más a anyaga és a szerkezete, de működési elvét illetően azonos. Majd pedig középre rakjuk be a próbaanyagunkat, vizsgálati anyagunkat. Lukasszuk ki a hengerpalástot, és világítsuk meg, na most egy olyan szót használok, amit eddig még nem, monokromatikus röntgensugárral. Monokromatikus röntgensugárral. Mit jelent ez, hogy monokromatikus? Hát megint áthallás a látható tartományra, azt jelenti, hogy egyszínű. Egyszínű, értsék úgy, hogy egy hullám hosszúságú röntgensugárral, gyakorlatilag ez a csőből kilépő sugárzás K alfáját jelenti. Ezzel megvilágítjuk a próbatestünket. A próbatest kristályos fázisain létrejön a röntgen diffrakció. S diffrakciós kúpok keletkeznek. Mi az, hogy diffrakciós kúpok? Van sok-sok szemcsém. Tételezzük fel, hogy minden szemcse ugyanabból a fázisból van. Csak éppen a szöghelyzetük különböző a röntgensugárhoz képest. Mindegyik szemcsének van egy meghatározott Haeckel-Miller indexhez illeszkedő D-értéke, és mindegyik esetben létrejön a röntgen diffrakció. És mivel teljesen véletlenszerű a szög helyzete ezeknek a szemcséknek, ebből az következik, hogy egy kúp palást mentén jön létre a diffrakció. Nézzük ezt kiterítve. Itt lép be a röntgensugár, ami monokromatikus, és létrejön ez a szórási vagy diffrakciós kúp. Ennek a diffrakciós kúpnak a csúcsszöge az 4 teta. Miért is 4 teta? Azért, mert a kúppalást egyetlen alkotója úgy keletkezik, hogy eltalálta azt az atomsíkot, amit tetaszögre van hozzá képest, ezt tetával reflektálódik, tehát ez itten 2 teta. Így a teljes kúpszög 4 teta. És mivel ez az atomsík, ez állhat így, csak az a feladat, hogy mindig tetára álljon a megvilágító monokromatikus röntgensugárhoz képest, és ez a sík még egyszer tetával megtöri, így a fél kúp az 2 teta lesz, a teljes kúpszög pedig 4 teta. Mivel minden D-értékhez egy meghatározott teta tartozik, akkor, hogyha ez állandó, hiszen a röntgencsövemet nem változtatom a vizsgálat során, Ez azt jelenti, hogy ahány reflektáló D-atomsík távolság van, annyi négy teta csúcsszögű kuppalást fog itt keletkezni. Sőt, úgynevezett hátsó reflexiók is létrejönnek, amikor a négy teta már nagyobb, mint 180 fok. Na nézzük meg, hogy mi a csuda lesz a röntgen filmemen. Az expozíció és az előhívás után. Kiterítve, ez egy hosszú szalag, úgy szokás felvágni, hogy a belépő sugár itt van, itt pedig a hátsó oldal. Ezen negyedrendű görbe párok lesznek láthatók. Negyedrendű, mert hogy két másodrendű felület áthatási vonala az egy negyedrendű görbe. És ezek a negyedrendű görbék más és más elfeketedésűek. Az elfeketedés mértéke az a beérkező röntgensugár intenzitásától függ. Ugyanis az egyes atomsíkok nem azonos mértékben reflektálnak. Egy sűrű atomsík nagyobb intenzitást mutat a reflexió után, mint egy lazább atomsík. És ezeknek az atomsíkoknak egymáshoz képesti reflexió képességük van. Nekem ezt az átmérőt kell mérnem, amit hosszúságmérés, és igazándiból csak távolságmérés. És ennek a csőnek az átmérője, illetve ennek a távolságnak a függvényében fogom tudni a teta értéket meghatározni. Ezt a csövet egyébként Debye-Scherrer kamrának nevezik. Debye-Scherrer kamrának nevezik. A röntgenfilm kiértékelését követően teta vagy két teta függvényében ábrázolják az elfeketedés, másképpen a röntgensugár intenzitását. És valami ilyen jellegű görbét fogunk vizsgálati eredményként kapni. Minden egyes intenzitás csúcs egy meghatározott D-értéket jelent. A röntgensugár hullámhosszúságát ismerem, a tetát most határoztam meg, ebből egyértelműen számítható a D-érték. S a D-értékek alapján lehet a kristályos fázist beazonosítani. Ez régen még eléggé macerás volt, mert könyvek segítségével történt, és hagyj jegyezzem meg, hogy a műszaki világ az alapvetően rendkívül békés társaság, olyannyira, hogy a röntgenesek számára tényleg nincsen határ. A röntgenesek úgy összetartanak a világban, hogy egyetlen adatbázisra dolgoznak. Az az ASTM adatbázis, amelybe minden röntgenes vizsgálóhely adatokat szolgáltat. Amikor egy új kristályos fázist megtalálnak, beazonosítanak, akkor annak adatait beküldik ebbe a bázisba, és utána kiküldik a vizsgálati anyagot, ha ez annyira új, más röntgenes vizsgálóhelyekre is, akik még egyszer megmérik más technikákkal, más módszerekkel, hogy valóban pont annyiak-e azok a D-értékek, amennyiek. Minden országban van egy központja ennek az adatbázisnak. A magyarországi központ az itt van a Sóhajok hídjánál, a könyvtárba. A legutoljára, amikor ott jártam, akkor bemenne a főbejárat, és bal oldalt volt az ASTM katalógusoknak a tára. Régen úgy lehetett beazonosítani egy ilyen diffrakciós felvételt, hogy megnézte az ember, hogy melyik a legnagyobb intenzitás csúcs, és azt mondta, hogy ez egy 100%-os relatív intenzitású diffrakció. Az ASTM katalógus csak a szervetlen kristályos anyagokra. Az körülbelül egy kicsikét hosszabb kezem kéne, hogy legyen ennyi. 20-valahány kötet volt, amikor én utoljára röntgeneztem. Minden kötetnek egy lapjának egy oldalán két kristályos fázis adathalmaza van rajta. El tudják akkor képzelni, hogy hány kristályos fázist sikerült eddig beazonosítani? Hogy miért van ez így? Hát azért, mert az csak a fődi halandó hiszi, hogy az SiO2, hát ez egy kristályos anyag. Aha, igen. Csak van körülbelül olyan 18 egymástól megkülönböztethető kristály szerkezetű verziója. Alumínium oxidból, abból az Al2O3-ból megint csak annyi úgy nagyjából. Hát az, hogy a vasból összesen 3, van pluszban 2, hát ez egy dolog, tehát erre is többféle adat van, mert még a karbontartalom függvényében is vannak adatok hozzá, tehát lehet a katalógusban olyan ausztenit azonosított fázisokat is találni, melyekhez hozzáadják, hogy na és mennyi karbon van benne, mert az is befolyásolja a rácsparamétereket, az atomsík távolságokat. Na tehát ezt a százast, ezt kiválasztottuk, ez egy D-érték, és elő kellett venni egy segédkatalógust, ami körülbelül ilyen vastag, és megnézni, hogy ilyen D-érték 100%-os intenzitás milyen kristályos anyagoknál fordul elő. Hát ebből talált az ember olyan 4-5 oldalnyit. Minden oldalon egy-egy sor, és körülbelül 50 sor van egy oldalon, egy kristályos fázist jelentett. Szűkítettük a kört azzal, hogy megnéztük, hogy na és ezek közül melyek azok, amelyeknek a 80%-os intenzitása ilyen D-értéknél van. És így lehetett leszűkíteni ezt a sok százezres halmazt néhány kristályos fázisra, és akkor utána már az ember a vegyi összetétel alapján megnézte, hogy na és melyiknek van valószínűsége, hogy ebben az anyagban jelen legyen. Legalább 3 reflexiós csúcsot be kell azonosítani ahhoz, hogy egy fázis beazonosítottnak legyen tekinthető. Ez egy kicsikét macerás technika, gondoljanak bele, a kapillárisba bele kell kergetni a vizsgált anyag porát, körülbelül egy olyan órás, három órás expozíciós idővel meg kell csinálni a felvételt, utána sötét kamrában kibontani és előhívni a filmet, majd pedig egy fotodetektorral ki kell értékelni ezt a röntgenfilmet, és utána jöhet a valódi kiértékelés, ami természetesen ma már számítógép segítségével történik, mert hogy a számítógépekben, mint adathalmaz, már megvásárolhatók ezek a diértékek és a kereső függvények is. Van ennél gyorsabb technika is, de hogy az hogyan működik, azt majd csak a következő órán fogok elmesélni. Köszönöm szépen a figyelmet!